függ, az a helyzet, hogy a hűlőtartásnál ott a legnagyobb része az a tartási körülményeken múlik. Uh-huh. Tehát, hogyha jól van tartva egy hűlő, akkor nagyon ritkán kell vele orvoshoz menni. Amikor meg már orvoshoz kell menni valamivel, az meg sokszor már olyan, hogy nehéz vele bármit is csinálni. Tehát a hűlőknek ez a hátránya. Nem azt mondom, egy teknősöket gyönyörűen tudunk kezelni, meg tehát gyakran vannak mentett teknősök is nálunk, szóval ezzel nincsen probléma, de a kisebb, törékenyebb gyíkok, állatkák, azok azért nagyon-nagyon sokszor már úgy kerülnek elénk, hogy ott már egy hosszabb, krónikusabb baj van, csak nem tűnik fel, és abba nehéz beleszólni.
Hát egyébként, ha megengedett, hadd meséljem el, az Exopetnél dolgozik Sátorhelyi doktor, így van, Sátorhelyi Tamás doktor. A kaméleonok többek között az egyik szakterülete, amikor volt egy kaméleonom, elmentem, mert láttam, hogy az állat nem mozog, szóval, hogy azzal valami gáz van, de nem is tudom, már az, amikor ahol vásároltam, és akkor visszatelefonáltam, hogy ezzel a kaméleonnal egy kis idő elteltével, pár nap után, egy hét után, kettő után baj van, azt mondták, hogy vigyem el orvoshoz, hát én már akkor, hát hogy mi, kaméleon, na hát jó, elvittem az orvoshoz, nem vagyok én állatkínzó, elvittem az orvoshoz, mondta, látták is, de hogy, tehát azt mondták, hogy operálni kell a kaméleont. Mert a kaméleonom álterhes. És hogy a kalciumot, a tojások, amik benne vannak, azok elszívják tőle, és ettől az egész, így össze van zuhanva az egész kaméleon.
Meggondolom, lehet, hogy nem is tudta lerakni a tojásokat akkor.
Hát
lehet,
így aztán
volt egy tojás retenciója is.
Igen, de hogy és akkor még... És én tehát ezt csak azért mondom, mert talán másokban is van ilyen gát, szóval én kértem egy napot, hogy hazamegyek, erre alszom, hogy a kaméleont műteni, tehát hogy nem sajnálom én az állatorvos a munkát, a kaméleontól, vagy hát a pénzt, igen, de hogy műteni egy egyébként megműtötték, és a kaméleon nagyon jól, tehát nagyon jó volt tartva, boldog életet élt még onnantól kezdve, és valóban hamar megállapítja egy hozzáértő állatorvos, hogy mi a baja, meg hogy a színéből, meg mindenéből lehet tudni. Na várjál, hogy keveredtünk ide, azért teljesen elvesztem az én kaméleonomban, de hogy igen, hogy ma már a mindenkinek van specialistája, illetve specialista állatorvosa. A kutyák, macskák. Ez azt magyarázza, arra voltam kíváncsi, hogy szerinted a mostani állatok körülöttünk, velünk élő állatok, ezek már nem a körülöttünk, a velünk élő állatok, ők sérülékenyebbek, gyengébb az immunrendszerük, több behatás éri, tehát egyszerűen megmentjük a gyengébeket is, és egyszerűen kevésbé ellenállóak, túl vannak gyógyítva, túl vannak aggódva. Láttam egy hatalmas embert egy csivavával, akit egy kullancs miatt hozott el, hogy ezt, szóval, hogy túl féljük, túl óvjuk, túl rosszul kezeljük. Mi lett?
Én azt gondolom, hogy nem. Ugye ezeket a társállatokat nem igazán lehet már a vadon élő állatokkal összehasonlítani. Ugye rengeteg...
Csak hogy hadd pontosítsak, gyerekkorunkban, ha hoztál haza egy kutyát, azt legközelebb akkor vitted állatorvoshoz, amikor a halálos betegsége volt, és akkor
Igen, és akkor hogyha szerencsénk van, és egy jó szervezetű kutya meg nem lesz daganatos, akkor igen, 14 évig él, de hogyha meg nincs, akkor meg bodri két év múlva kimúlik, és akkor lesz egy másik bodri. Hát ugye ez a társállattartás, ez merőben megváltozott, ez a szemlélet tulajdonképpen, és én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül lettek ezek a társállatok gyengébbek egyébként, a szemlélet változott meg nagyon erősen, tehát az, hogy folyamatosan védjük őket betegségek ellen, például, hogy ne menjenek el tövegével. Nyilván ez azt jelenti, hogy megint csak, mint az etetés, hogy olyan állat is életben marad, aki lehet, hogy a természetes szelekcióval kiesett volna, de ez már egy társállat. Tehát, hogy ennek az állatnak már nem az a fő célja, hogy szaporodjon, hanem az, hogy velünk éljen minél tovább. Tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy ez nem igazán összehasonlítható, hiszen minden szerettünket azt szeretnénk, ha minél tovább élne, és ez vonatkozik az állatokra is. Tehát nyilván nem feltétlenül a szervezetnek az erőssége miatt tenyésztik tovább ezeket a kutyusokat, és nem is a fajfenntartás lesz majd nekik a feladatuk a későbbiekben. Éppen ezért így erre a kérdésre ilyen formában nem nagyon tudok válaszolni. Én nem gondolnám, hogy túl féltenénk egyébként őket, mert valóban minden nap nagyon randa betegségek leselkednek rájuk, akár említhetném akár a veszettséget is, ami ugye betört újra az országba kelet felől, volt embert ért támadás is macska részéről.
Tényleg, ha volt.
Így van, az ukrán határon. Tehát mindenkinek fejében van figyelmét arra, hogy nem véletlenül oltjuk évente Magyarországon a kutyákat, akik közvetlenül velünk élnek, de aztán ki tudja, lehet, hogy majd egyszer még a macskákra is vonatkoztatni fogják ezt. Nem gondolnám. Szerintem ez egy észszerű dolog, hogy a megelőzhető dolgoktól megpróbáljuk megvédeni őket, akár a parazitavédelmet, akár az oltásokat nézzük, vagy bármilyen más aspektusban. Tehát, hogy mondjam, ha igazából hazaviszünk egy állatot, és csak etetjük, az majdnem olyan, mintha sors, vagy tehát nem, nincs a sorsára hagyva, mert védjük őket a környezeti dolgoktól, de hogy azért az nem sokban különbözik attól, mint hogyha az utcán élne és kapna ételt. Tehát ha felelősen gondolkodunk, akkor itt az ivartalanítás, a különböző betegségektől való védelem az hozzátartozik az állattartáshoz. De egyébként most például volt, lehet, hogy kettő is lehet, hogy ma lesz a harmadik páciensünk, aki ugye az ivartalanításra mindig felhívjuk a figyelmet, és olyan érdekes, hogy most egy hetes különbséggel kettő, hát tenyésztésre, kötőjel szaporításra használt kutyus is járt nálunk, aki már nem az eredeti gazdájánál van, hanem akit továbbadtak. Tehát, hogy leselejtezték, ugye már nem szül, vagy nem elletik le többször, és mind a két kutya kvázi kiöregedni máshoz került. Uh-huh. Na hát, az egyik már évek óta gazdinál van, de a másik csak november óta talán, vagy tehát fél éve. Hát természetesen mindkettejüknek begyulladt a méhe, úgyhogy most betegen, legyengülten kellett megműteni mind a kettőt, jól vannak, hogyha bárki aggódna. De ugye mindig felhívjuk rá figyelmet, hogy mennyire fontos az ivartalanítás, és az emberek többsége reménykedik, hogyha egyszer volt egy olyan állatuk, aki ivalósan maradt, és nem volt ilyen probléma, akkor többet nem lesz, de ez sajnos nincsen így. Tehát,
várját, hogy nem tud még gyulladással lenni egy ivartalanított.
Úgy értettem, hogy vannak olyan tulajdonosok, akik azt mondják, hogy jó, az előző kutyám is 14 évet élt, és hogy nem tudom, a veséje állt le, és ivaros volt, és nem volt semmi baja. És ugye az előző kutyája így volt, akkor biztos a következő is így lesz. És ugye ez nem így, nem feltétlenül van így. Ez most egy jó történet, mert mind a két kutya túlélte, de ez egy nagyon súlyos betegség.
A gennyes méhgyulladás,
így van, és ott az egyik, mindkét kutyussal kapcsolatban már szó volt arról, hogy ivartalanítani kellene, csak az egyik kutya nem volt olyan kondícióban, a másik kutyánál meg a gazdi rettegett az altatástól, nagyon-nagyon félt tőle, és hát így hozta az élet, hogy akkor csak oda sodort egy olyan betegséget, ahol nem volt más választásunk, mint hogy megműtsünk, és
életmentő, és viszont műtét.
Ez ugye ez életmentő, és jól is van a kutyus. Tehát ugye mondhatnánk azt, hogy jó, hát akkor az a kutya elpusztul, akinek kialakul a piometrája, az meg nem, és akkor az az erős, és az marad, az él tovább. De hát ez az állattartás, ez már nem erről szól, szerencsére. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy válaszolva a kérdésedre, hogy én nem gondolnám, hogy úgy nagyon túlféltenék. Vannak olyan emberek, az természetesen vannak olyan emberek, akik túlféltik az állatukat, de én úgy gondolom, hogy az észszerű egészségügyi vonatkozásokat, amit ma előírnak az állatorvosok, azokat úgy jó betartani, és valóban nem gondolnám túlzásnak.
A személyes tapasztalatod mi? Az, hogy a gazdák általában az utolsó pillanatokra hagyják, tehát hogy nem férnenek túl, vagy épp esetleg azzal találkozol döntő többségében, amikor a társállatukra nagyon figyelő, óvó gazdák túl reagálnak dolgokat. Mi a...
Teljesen változó. Mindenki van. Olyan is van, aki most olyan is volt, aki hagyta otthon csontászáradni a 17 éves macskáját, tehát ugye nyilván ez nem a túlféltésnek a példája, de olyan is van, aki azért jön be, mert a kutya nem úgy tartja a farkincáját, ahogy szokott, és hogy neki ez gyanús. És az az érdekes, hogy ugyanez valóban lehet túlféltés, mert nem feltétlenül kell azzal elmenni, hogy máshogy tartja a farkincáját, de volt már olyan, hogy ilyenkor találtunk problémát, hogy ez valóban jelentett valamit. Nagyon változó a skála, függ anyagi helyzettől is, tehát vannak, akik félnek elmenni egyszerűen állatorvoshoz, mert tartanak attól, hogy nem tudják vállalni, szégyelik, hogy nem tudják vállalni, Én mindig azt mondom ilyenkor, hogy mindenképpen érdemes megpróbálni. Tehát ha van egy jó állatorvosunk, az valamilyen szinten segíteni fog. Ha ő nem tudja ellátni ingyen és bérmentve, akkor egy normális állatorvos szerintem ajánl valakit, szervezetet, hogy kihez lehet segítségért fordulni, de azért nem egyszer előfordul olyan is, hogy valakit vagy nagyon kedvezményesen, vagy úgy látunk el, hogy ki tudja fizetni természetesen. Én úgy gondolom, hogy fontos, hogy ne a pénz legyen a gátja. Mindig el kell azon gondolkozni, hogy van-e megfelelő anyagi hátterünk ahhoz, hogy állatot vállaljunk. Ez nagyon fontos. De nyilván mindenkinek ez egy 15-18 éves távlati kutyát meg egy macskát tartani. Tehát előfordulhat, hogy egyszer jó anyagi helyzetben vagyok, és 10 év múlva már nem, és nem tudom megadni annak az állatnak azt, amit kellene. De én úgy gondolom, hogy ha akarat van, akkor meg lehet mindent oldani. Tehát akkor meg kell beszélni az állatorvossal. Vannak részletfizetési lehetőségek, vannak olyanok, van, aki mondjuk nem tudja vállalni a vizsgálatokat, de akkor vaktába belemegyünk egy gyógyszeres kezelésbe, ugye a realitás az ezt kívánja sokszor, és ezek megoldhatóak. A legrosszabb az, hogyha nem visszük el, mert egyszerűen nyilván egy súlyosabb dolognál nem mondnál, hogy a farkincaja nem úgy áll, ahogy, de egy súlyos dolognál nem visszük el anyagi megfontolásból, mert szégyeljük magunkat, vagy rosszul esik nekünk, hogy nem tudjuk megadni azt, amit szeretnénk az állatunknak.
Akkor ebből a részből hadd emeljem ki azt a gondolatot, hogy az állat jóléte az nem lehet anyagi kérdés, és egy felelősségteljes illetve felelősségteljes döntésről van szó, amikor társállatot választunk.
Akkor emlék mégis.
Nádasdy Péter állatorvos doktor úrral beszélgetünk.
Jó napot kívánok!
A mai adásban, most az utolsó részben eddig szó volt ugye a velünk élő állatokról, aztán a körülöttünk élő állatokról, aztán a velünk élő állatokról. Most itt a szünetben egy picit az állatorvosról volt szó leginkább. Kiderült, hogy neked is vannak olyan speciális területeid, amiben nagyon otthon érzed magad, és azokat jobban szereted csinálni, hiszen nektek ugye egyszerre kell sebésznek, belgyógyásznak, anesteziológusnak, és az összes többinek lenni. Szóval, hogy te ez hogy állnál hozzá, mondjuk ivartalanítás mindenkinél előbb-utóbb befigyel, bár sokan már menthelyről rúcsoznak kutyát. El lehet azt rontani, vagy kell ahhoz olyan állatot, hogy bárhol be lehet azzal menni?
Hát természetesen hibázni mindenhol lehet. Tehát sajnos még egy jól felszerelt és jó szaktudással rendelkező rendelőben is előfordulhat akár hiba, de aztán nyilván akadnak olyan helyek, ahol már alaphibák is vannak, és folyamatos hibák vannak. Én mindig azt mondom, hogy érdemes megpróbálni megtalálni egy jó szakembert a kutyusnak, vagy a cicának már a legelején, az életének a legelején. Tehát, hogy ne akkor keressük a jó szakembereket, amikor már baj van, hanem az elején.
De akkor ismerszik meg egyébként a jó szakembert.
Ez egyébként így van, tehát nagyon, nagyon sok gazdival találkozunk úgy, hogy mindig mondja, hogy oltani vitte egy másik helyre, nem tudom, 10 évig, és aztán utána, amikor gond volt, akkor szívta meg. De tehát érdemes, ez nagyon nehéz elmondani, mert az a helyzet, hogyha az ember nem lát bele a háttérbe, akkor egy nagyon törődőnek és alaposnak tűnő orvos is lehet, hogy nem az. Tehát ez nagyon nehéz. Én azt szoktam mondani, hogy érdemes információt kérni, érdemes tájékozódni. Én például, ez nyilván ahol van lehetőség, Én például a legmodernebb altatási technikákat és altatószereket azt például mindenhol megkérdezném. Nyilván ez árfüggvénye is, tehát ha valaki azt mondja, hogy neki fontos, hogy az áll a fele annyiért legyen megcsinálva, de nincsen altatógép, akkor szíve joga. De alapvetően, ha az állatunknak a legjobbat szeretnénk, akkor egy alapműtéthez már például egy altatógép az dukál.
És ja, rengeteg hogy nem injekcióval bealtatják, hanem altatógépet.
Ott is injekcióval vezetik be a legtöbb helyen, de igen, tehát a műtét fenntartására már egy altatógép csinálja, tehát be van tubálva és megy a keringtet, vagy a altatógázos fenntartás, ami ugye lényegesen biztonságosabb, be van kanülába az állat. Tehát, de ez nyilván az áron is meg fog látszani. Tehát nem mindegy, hogy vidéken a konyhaasztalon 2000 forintért ivartanítják ki a kandúr cicát, vagy rendelői környezetben esetleg bekanulálva, betubálva, tehát hogy mondjuk 14-15-ért, 16-ért. Tehát ezt mindenki nyilván eldöntheti, hogy melyik szolgáltatást szeretné igénybe venni, de én úgy gondolom, hogy mondjuk egy műtétnél a biztonság az elég fontos lenne, és ezeknek a szempontoknak azért sokszor utána lehet kérdezni, meg sokszor a rendelőben is látszik, hogy mi a helyzet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha a jó orvos az egyrészt empatikus lesz, illetve a jó orvos nem fél a másodvéleménytől sosem. Én mindig azt mondom, hogyha valakivel elakadunk, vagy valami, vagy egyszerűen csak a tulajdonosnak nem felel meg az a válasz, amit én adok, hogy semmi probléma, nyugodtan kérje ki másnak a véleményét, több szem többet lát, vessük össze. Nyilván az nem jó, amikor a tulajdonos csak mást akar hallani, és azért megy máshova, és ha ott megkapja, akkor már egyből az lesz az igazság, de nyugodtan kelljen másod, harmad, akár negyed véleményeket is kikérni, és aztán azt ütköztetni, mert az, hogy másik orvos azt mondja, amit hallani szeretnénk, az még önmagától nem lesz igaz. És ez is fontos, hogy én nem egyszer beszéltem úgy kollégával, hogy akkor megkérdezem, hogy miért mondta, amit mondott, és nagyon sokszor kiderült, hogy csak félreértésről van szó, mondjuk, hogy ő nem is azt mondta, csak ezt szűrte le belőle a tulajdonos, és akkor nyilván utána ki lehet bogozni ezeket a szálakat, hogy hol akadtak össze a diagnózisok, és hogy mit miért lehet kizárni.
Tehát egy jó állatorvosnak, detektívnek is lennie kell.
Igen, sokszor. Ez benne van a pakliban. De hát nagyon erre válaszolni, hogy miről ismerszik meg a jó állatorvos, ez kifejezetten nehéz. Én azt gondolom, hogy Én leginkább az emberi részét nézném. Tehát van nagyon sok olyan terület, ami lehet, hogy valaki szaktudásban mondjuk nem lesz jó, de ha jó orvos mellette, akkor tovább fogja küldeni olyanhoz, aki ért hozzá. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon fontos. Én például, én ezt el szoktam mondani, hogy én az epilepsziához nem konyítok egyáltalán. Az alapvizsgálatokat meg tudom csinálni, akár még egy gyógyszert is tudok adni, ha valaki nagyon nagy bajban van. És nem a rángógörcsökről beszélek, tudok rángógörcsös állatokat keresni, de az, hogy, hogy egy epilepsziának kezelni. Az okát, hogy terítsük fel, milyen epilepszia gyógyszereket kapjon, milyennek a protokollja, azt epilepszia szakértőhöz küldöm. És ezzel nincsen semmi baj. Tehát, hogy én azt nem tudom, vagy például a szemes eseteket se szeretem annyira, azokat is tovább küldöm, és ezt a gazdik általában meghálálják. Látni kell, ha valaki minden tudó, az ott általában nincs minden rendben.
Értem, amit mondasz, és az utolsó pár percben én, ha megengedett, hadd meséljem el neked is a hallgatóknak azt a két esetet, amit az utóbbi héten mióta nem találkoztunk. Az egyik, képzeld el, a kutyafutatóban találkoztam egy kisebb termetű kutyával, egy ilyen fehér, tudod, ez a kis fehér mindenféle is. Elnézést. Akinek nagyon örültek a gazdái, hogy a kiskutya újra jár, mondták, egy 3-4 éves kutyáról, mert képzeld el, hogy a kutya 3 héten keresztül le volt bénulva. Uh-huh. De úgy, hogy MR-t csináltattak, tehát, hogy ez egy szeretett kutya, akitől semmit se sajnáltak, nem derült ki a mai napig az, hogy mi történt, és a kutya 3 hónapig, vagy nem, hát igen, most már nem tudom, vagy 3 hét, vagy 3 hónap.
Tehát sokáig.
Igen, tehát, hogy sokáig egyáltalán nem volt járóképes, lebénult, úgy magánál volt, csak lebénult, majd egyszer csak, anélkül, hogy valami konkrétum történt volna, újra megint járt. Ilyen van. Hát van, de hogy ez
hát ezek mi? Szerint van. Azért itt nyilván itt azt fontos lenne tudni, hogy például közben milyen gyógyszereket kapott, pontosan mi volt az MRI-nek az eredménye, mert sokszor van olyan, hogy mondjuk látnak rajta valamit, csak az nem feltétlenül magyarázza a kialakult tüneteket, és akkor ott viszont azért lehet kotorászni másfelé. Nekünk is van, azt kell, hogy mondjam, hogy néha előfordul olyan, hogy
gyógyulás, meg spontán...
Nem is azt mondom, hogy spontán, de hogy nem tudjuk, hogy miért. Tehát ha belegondolunk, ha van egy fejfájásunk, az is el tud múlni egyszer. Ha van egy gyulladás a szervezetünkben, ha azt jól kordában tudja tartani a szervezetünk, az is elmúlik. És vannak olyan esetek, amikor elég megfelelő idő elteltével, hogyha mi arra az állatra vigyázunk, és közben ezt kibekkeljük, tehát mondjuk pisiltetjük, kakiltatjuk, stb., akkor a szervezetnek van elég ideje felállni a padlóról, és nyilván ez egy szerencsés eset, hogy úgy is meggyógyult, hogy nem tudtuk, hogy mi baja, de van akkor is, amikor tudjuk, hogy mi baja, de akkor is időt kell adni. Tehát ilyenek például az agyvérzéses esetek, akik nagyon sokszor úgy jönnek be, hogy majd, hogy nem maga tehetetlenek, vagy nem tudnak járni, vagy nem tudnak enni, és a megfelelő támogatással és idővel ezek akár 100%-ban is gyógyulhatnak, hiszen az agyban mire lemegy az ödéma, vagy a szervezet eltakarítja a vérömleint, vagy bármi ilyesmi, vagy kollaterális erre képülnek ki az idő. És egyszerűen meg kell várni ennek az idejét. Nyilván tök érdekes lenne ennek a kutyusnak megnézni a dokumentációját, hogy miket látnak, de akár például mondjuk egy MRI-n látszania kéne egy porckorongsérnek, de akár egy porckorongsérv is el tud úgy mozdulni, hogy egyszer nagyon fáj, aztán utána visszacsúszik akár a helyére, és már nem annyira rossz, vagy nem érinti annyira az idegeket a környezetben. Úgyhogy előfordul ilyen, hogy várni kell, hogy nem, ha megfelelően és szenvedés nélkül fenntartható az élete a kutyának, akkor érdemes időt adni sokszor, vagy a cicának, hogy ők maguk regenerálódhassanak.
Az agyvérzés az egy gyakori előfordulás itt a te kerületedben?
Vagy hát mérsékelten. Én szerintem ilyen évi 2-3 talán hát idős kutyáknál, tehát hogy nem annyira katasztrofálisan gyakori, de azért elő-elő fordul, igen.
Aha. Jó, a másikra már nem lesz idő, csak egy olyan rövid választ mondjál majdnem, hogy igen, nemed, de hogy a szívférgessége mi a tapasztalatod? Ez egy hiszti volt? Nem így fogalmazok? Igen, látom, nem így fogalmazok. Sok esetetek van
sok,
most?
Sok. Még most is kifejezetten sok, igen, évről évre több van.
És
2020 óta rengeteg esetünk van egyébként, vagy ilyen 19-20 óta. Most is van több, akit kezelünk, úgyhogy igen, szívféreg védelem, szívféreg teszt mindenkinek.
És gyógyítjátok őket?
Igen,
jól?
Igen, tehát túl, aki nem végstádiumú, tehát hogy nem szív, már szív és tüdőt érintő előre haladott betegséggel jön el, azt azért szépen drágán, de szépen azért lehet gyógyítani. Uh-huh. Tehát sajnos az a pénzügyileg tényleg megterhelő, de meg lehet oldani. Uh-huh. Viszont, hogyha már ilyen tömegével kialakult férgek vannak a szív meg a tüdő ereiben, azt már nehéz.
Aha.
Ez már nagyon nehéz.
És ez létezik, hogy régen ez soha nem volt, most pedig egyszerűen...
Abszolút. Ugye ezek a férgek, ezek igazából ilyen egzotikus mediterrán környezetet kedvelő szúnyogfajokkal terjednek, tehát nem minden szúnyog terjeszti. És gyakorlatilag ez a klímaváltozással jelent meg nálunk, és ahogy egyre mediterránabb lesz az éghajlatunk, úgy gyakorlatilag egyre több ilyen szúnyog, és vele egyre több szívféreg lesz. Ha csak nem védekezünk.
Jó, védekezzünk, legyen ez a végszó, ne a szívféreg, mert ez egy csúnya szó. Nádasdy Péter doktor úr volt a mai műsor vendége, és abban bízunk, hogy 3 hét múlva újra itt üdvözölhetjük őt a stúdióban, önöket pedig a rádió hangszórója előtt.
Viszont köszönöm hallása. A figyelmet. Viszont. Because the world is round.